Adona Tamás történész az Inforádió arénájának vendége, az urbéri viszonyok megszüntetése az csak a 7. pontba szerepel. Azért, mert városi ifjak, skriblerek és nem vidéki gazdák?
Nem tudni, hogy miért a sorrenddel. Nem nagyon vagyunk tisztában. Egy dolgot tudunk, ugye, hogy a katonaságra vonatkozó 2 pontot összevonták, hogy Táncsics kedvéért legyen bent a státusfoglyok szabadon bocsátassanak című 11. pont.
Ez a Lex Táncsics.
Hát ugye ez az alapkövetelés.
Pedig ez a, amennyire én tudom, a történet tanításból az urbéri viszonyok megszüntetése a feudális gazdaság lebontásának legfontosabb lépése volt. Nem az volt a legfontosabb lépése?
Hát ez egy óriási társadalmi változás volt, nem csak gazdasági. Politikai változás, hiszen a jobbágy politikai jogokat is kapott. Ez joggal mondhatjuk, hogy a legnagyobb társadalmi átalakulás a kereszténység fölvétele óta Magyarországon.
Mit kezdtek azok az emberek, akik, mint jobbágyok magukkal, mint jobbágyok felszabadultak? Ez jó néhány millió ember lehetett.
Igen, igen.
Volt-e földjük, volt-e gazdaságuk?
Hát a jobbágytelkét kaptam.
A jobbágytelkét.
Az 25 volt azért nem csekélység.
Az akkor nem volt csekélység, az alkalmas volt egy gazdaságos termelésre.
Abban a család megért végig.
Megért. A 11. pont a politikai státusfoglyok szabadon bocsátassanak, ez Táncsista írva, ez
van, bizony a másik státusfoglyat, Eftémie Murgó lugosi román ügyvédet ugyanam miatt ül, mint Táncsics, azt nem felejtik az új épületben, és csak egy hónap múlva engedik szabadon. Úgyhogy ez kimondottan egy Táncsics.
Neki szomorú lehetett. Unió, vagyis Erdélynek Magyarországgal egyesítése, utána egyenlőség, szabadság, testvériség. Hogy képzelték az uniót?
Hát ez régi magyar követelés volt. Erdélyben a középkori magyar államiság élt tovább, és a török kikergetése után Erdélyt nem csatolták vissza Magyarországhoz. Ismételten kérte ezt az ország, az újság újra meg újra előszedték, és először 1836-ban a parciumot, az úgynevezett részeket csatolják vissza, majd 48-ban megvalósul az Erdélyi Unió is.
Amikor kinyomják a 12 pontot, nemzeti dalt szétszórják az esőben, egy része nyilván elázik, maradék része meg olvasható marad. Mi történik Budapesten? Ez elterjed? Elmegy az ország különböző részeibe?
Természetesen, hát mindenek előtt a fiatalok nagyon dal, amikor a Nemzeti Múzeumnál kiosztják, akkor a vidékieknek adnak, hogy vigyétek haza. Tehát
megszervezik
az
országos terjesztést?
Amennyire abban az időben ilyenről, vagy megszervezés és országos terjesztés lehet beszélni. Lehet egy kicsit, hiszen Kossuth ugyanígy az országgyűlési tudósításokat ugyanígy terjesztette.
Kézen közön.
Igen.
Hogy fogadták vidéken? Nyilván csendesebb volt az élet is, csak úgy, mint ma.
Voltak helyek, ahol némi nyugtalanságot váltott ki, mert a jobbágyság többletjogokat is próbált követelni magának, és ezt nem szívesen adták meg. A gondot igazán Erdélyben lehetett látni. A magyarországi nemzetiségeket a jobbágy felszabadítás kielégítette. Magyarországi románok 1.300.000 ember, máramarosiak, szatmáriak, bihariak, haradiak, temesköziek. Ezek mind végig kitartanak a magyar szabadságharc mellett. Nem is tud a román történetírás mit kezdeni ezzel. Folyton csak az 1.200.000 erdélyi románnak a magyar ellenes küzdelmét pertraktálja. Itt az volt, hogy az erdélyi országgyűlés nem ült együtt, azt össze kellett hívni, ez több hónapos késést jelentett, és a jobbágyok türelmetlenek voltak. Tehát ezért szakad el a térna Erdélyben, és ezért nem fordulnak szembe a magyar forradalommal a magyarországi románok. A nemzetiségek különben is ugyanolyan jogos követelésekkel álltak elő, mint a magyar követelések. Ez a nemzeti érzés megszületésének korszaka Európában. És úgy, emiatt jelentős dolog, hogy egy ilyen sok nemzetiségű országban, mint Magyarország, a jobbágy felszabadítás kitér ugyan mindenkire, aki országlakos, de a nemzeti jogokat nem kapják meg. A magyar szabadelvűek azt nem érdekelték őket, hogy ki a házi tűzhelyénél hogy beszél. Sőt, Ötvös ugye mondta, hogy anyanyelven kell oktatni. Tegyük hozzá, nem fogadja el 48-ban az országgyűlés, csak 68-ban fogadja el. Uh-huh. És volt egy szent tehén a magyar politikai közgondolkodásban, a megye. A Nemesi Vármegye, tudni, hogy ha a Bécsben nagyon központosítani akartak, ide lehetett visszahúzódni, ez is önszínvallás volt. Ezt nem akarták a nemzetiségeknek odaadni. Ez is csak 1868-67 a kiegyezés után történik meg. És a nemzetiségi törvény, amit 49. júliusban az utolsó pillanatban fogad el a Magyarország gyűlés, arra azt lehetett mondani, hogy ászorult helyzetbe össze-vissza ígértek. 68-ban egy győztes ország megadja a nemzetiségeinek a nemzetiségi jogokat. Nem tökéletes ez a törvény, de azért nem egy szomszédországban ma is elfogadnánk.
Mennyi idő kellett ahhoz, hogy a 12 pont követelései azok hivatalos országgyűlés által elfogadott törvényben megjelenjenek, és azok hatni kezdenek? Mert van, olvastam olyat is, hogy például a gazdasági átalakulása, a fejlődése 10-15-20 év múlva kezdődhetett meg.
Hát igen, nem, bakkorszak alaposan befékezett ebbe a dologba, az tény. Gyakorlatilag április 11-én az uralkodó szentesíti a márciusi törvényeket, tehát ebben a pillanatban kezd hatni. Nyilván a gazdasági átalakulás az egy hosszú folyamat, tehát ott nem lehet azt várni, hogy azért, mert a király aláírta már mindjárt, úgyis legyen minden. De ez megindult, úgyhogy az ország nagyon sikeresen elindult a fejlődésnek az útján. És ezek a fiatalok nagyon pontosan tudták, hogy milyen országot akarnak, tehát ők korszerű országot akartak, európai országot akartak, és ezt mindig hangoztatják. A Görgei is hangoztatja a 49. áprilisi kiáltványán Komáromban, és polgári országot akartak. Polgári, tehát olyan országot, hol nincsenek kiváltságok. Az erdélyi román azt követeli, hogy ő is legyen kiváltságos nemzet. És próbáljuk elmagyarázni nekik, hogy de mi sem leszünk kiváltságos nemzet, mert ez az egész nem arra van, hogy valaki kiváltságos legyen, hanem arra, hogy senki ne legyen kiváltságos. Mégis azért az erdélyi román úgy érzi, hogy a szabadság is a magyar kézből meg van mérgezve. Erdélyi románság írtja a magyart, és a magyar is írtja az erdélyi román, csak ők többen voltak és hatékonyabbak. Egyetlen minden polgárháború.
Európai ország alatt mit értettek?
Szent István óta Magyarország, hogyha eszméket és eszményeket keresett, mindig nyugatra nézett, soha nem Ázsiába, pedig onnan jöttünk, soha nem a Balkánra. Úgyhogy úgy gondolta, hogy ezekkel a politikai lépésekkel az országnak egy olyan fejlődése indul meg, ahol természetes lesz nem csak a politikai egyenjogúság Európával, hanem a gazdasági felemelkedés is. Megint csak ez 1867 után ölt majd testet, hiszen akkor egy hallatlan gazdasági fejlődésen megy keresztül az ország.
Volt valami kézzelfogható példaország, Amerika, Anglia, amire tekintettek a pont írói, a magyar vezető politikusok, amikor a hazájukról, Magyarországról gondolkodtak?
Mindenki másra tekintett. Ki mit ismert? A legtöbb magyar utazó Angliában megy ebbe az időbe, és onnan hozza a példákat, onnan hozza a technikai fejlődés példáit, onnan hozza a Lánchidat, Széchenyi, és így tovább. Tehát elsősorban az a másik ország, amelyikről megfeledkezünk így az utókor, pedig kár, az Belgium. Belgium 1831-ben válik ki Hollandiából, és egy semleges országként megvédi ezt a függetlenséget királyával, első Lipóttal. Ez egy nagyon fontos dolog, mert a belga alkotmány ekkor a legdemokratikusabb egész Európában, ezt követik a magyar elképzelések, csak mint láttuk, nálunk még több ember rendelkezik választójoggal, mint Belgiumban.
Minden évben, már az elején ezzel kezdtem, nagyon érdekes értelmezéseket lehet olvasni, hallani, beszédeket hallgatni arról, hogy mit jelent 1848 abban az évben. A történész szerint mi az üzenete, ha van egyáltalán üzenete 1848-ban ma?
Természetesen van üzenete, hogyha ezt a hülye divatszót akarjuk használni. Ugye az, hogy az ország, hogyha lehetőséget kap a sorstól, akkor fel tud készülni erre, és ezekkel a lehetőségekkel élni tud. Ez talán a legfontosabb üzenet. Ezt meg lehet szuronyokkal akadályozni, mert ha magyar forradalom van, a 20. században gyűnnek mindig az oroszok, és annyian jönnek, mint az oroszok. De a szuronyon nem lehet kényelmesen ülni, úgyhogy előbb-utóbb ez az erőszak, ez sikertenné válik. Az agyonközpontosított bürokrácia olyan volt a korszak, mint a létező szocializmus. Mozatos adminisztratív tereket jelentett. Nem Solferinónál bukik meg a bakkorszak, hanem akkor, amikor valaki éles portfából elvágja a torkát, mert nem tudja kifizetni a számlákat. Úgyhogy ebből tanulni kell, és nem kell hibákat újra megpróbálni megismételni. magyar közgondolkodás van, és ezt 48 is szépen mutatta, gyönyörű városi törvény születik. Az önkormányzatiság az egyik alapelv, ez is egy olyan tanulság, amelyikből okulni kellene, csak az a baj, hogy az önkormányzati törvény is kétharmados, tehát az egyik nagypárt akarja, majd a másik nem fogja akarni.
Katona Tamás, köszönöm szépen a beszélgetést!